Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hogy haladunk tovább Márk evangéliumában, egy olyan szakasz van ma előttünk, ahol három nagyon ismert történet jön egymás után, és én ezeket most egymásra épülve szeretném majd felolvasni. Márk evangéliumának 8. fejezetében itt egy fordulópont van Jézus szolgálatában. Ha visszagondolunk az elmúlt bibliaórákra, akkor nem nagyon hallottunk az ő golgotai kereszthaláláról, szenvedéséről és mindarról, ami őre elvár. Itt a 8. fejezetben beszél erről Jézus, és három jól ismert történet és Jézusnak három jól ismert beszéde, beszélgetése lesz előttünk. Az első Jézus kérdése és Péternek a válasza, ez a híres történet. A második az, amikor Jézus nyíltan szól a haláláról és a feltámadásáról, és ez szervesen kapcsolódik a harmadik, hogy miután Jézus kimondatta a tanítványokkal, hogy ő kicsoda, és elmondja őszintén, hogy milyen út vár rá, jön az, amikor Jézus elmondja, hogy mit jelent ezek után az ő követése, mit jelent a kereszthordozás, és mit jelentenek a nehézségek. Ezt a három részt szeretném majd most nem egyszer, hanem egymás után felolvasni. Az elsőnek az a címe, hogy kinek mondanak engem az emberek. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt a Cézárea Filippi mellett lévő falvakba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek. Ők így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, ti kinek mondtok engem? Péter így válaszolt, te vagy a Krisztus. Jézus megparancsolta nekik, hogy senkinek se beszéljenek ő róla. Ez az első szakasz, amiről szeretnék szólni, és amire először szeretném felhívni a figyelmet, hogy milyen fontos eszköze Jézusnak a beszélgetésekben, a bizonságtételben a kérdés. Jézus nagyon-nagyon sokat kérdezett. És a kérdései azok mindig arról szóltak, hogy az embernek a hitét elmélyítse. Soha nem azért kérdezett Jézus, mert valamit nem tudott volna. Persze, pontosan tudott mindent, de azt szerette volna, hogy a kérdés által az emberek elgondolkozzanak, hogy elmélyüljön bennük valami. Csak három ilyen kérdést hadd hozzak fel. Mit akarsz, mit tegyek veled? Kérdez Jézus itt Márk evangéliumába a vak Bartimeustól. Hát ennyi egyértelműbb dolog nincsen, amikor oda megy hozzá, és azt mondja, hogy könyörülj rajtam. Hát persze, hogy azt akarja, hogy lásson. De Jézus bevonja ezt a szenvedő embert a beszélgetésbe, és személyessé teszi a hitét, személyessé teszi azt, hogy mit akarsz igazán, mi az, amit szeretnél. Egy másik ilyen nagyon furcsa kérdés, amikor Jézus a Betesda tavánál a súlyos beteghez odafordul, és megkérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni. Hát, hogy ne akarna? Majdnem 4 évtizede arra vár, hogy meggyógyuljon, de Jézus nem automatikusan cselekszik, hanem beszélget ezzel az emberrel is, és megcélozza azt a belső akaratot, hogy valóban akarod, hogy valóban tudsz-e még hinni ennyi idő után. És itt nagyon őszinte ez az ember, mert nem erről beszélek, hogy igen, persze, egyszerűen elmondja a helyzetét, hogy nincs emberem, aki oda vigyen, amikor felkavarja az Úr angyala a vizet. És ebből kiindulva szeretné eljuttatni őt egy személyes hitre, mielőtt meggyógyítja. És van egy harmadik ilyen nagyon jó kérdés, ami egy példázathoz kapcsolódik, nem egy betegséghez, talán többen emlékeznek erre a kérdésre, és hogy mit gondolsz a három közül, ki volt a fele barátja? Ugye az irgalmas samaritánus története, hát minden, ha egy óvodásnak elmondjuk ezt a történetet, és megkérdezik mondjuk mai szavakkal, a fele barátot lehet, hogy nem értik, hogy ki szerette ezt a bácsit, akit megvertek, akkor ő is tudni fogja, az, aki segített rajta. De amikor jönnek Jézusról, és ezzel provokálják, hogy ki az én fele baráta, akkor kimondatja ezzel az embert, hogy szerinted ki volt az? És hajlanak kénytelen kimondani, hát nem merik azt kimondani, hogy samaritánus, csak az, aki segített rajta, hogy körülírja a dolgot. Tehát nagyon fontosak a kérdések, és itt hadd helyezzek a szívünkre két dolgot. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon fontos az, amikor Jézus minket kérdez. Akár egy igén keresztül, akár egy ige hirdetésen keresztül, és tulajdonképpen minden ige hirdetés és minden ige valahol kérdés is, minden igénél, amit reggel elolvasunk akár az útmutatóba, akkor föltehetjük a kérdést, hogy hiszem-e én ezt? Vagy hogyan hat ez az ige az én életemre? Vagy hogy van jelen ez az én életemben? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, majd látni fogjuk, hogy miért, mert könnyen megfogalmazunk dolgokat, akár ilyen nagy mondatot is, hogy te vagy a Krisztus. És amikor utána Jézus elmondja, hogy ez valóban mit jelent, akkor pedig egyszerűen az ember Krisztus megvalló emberből sátánná válik, vagy a sátán szól rajta keresztül. Tehát érdemes megkérdezni, föltenni a kérdést, amit Isten tesz nekünk az életünkkel kapcsolatban. A másik pedig ez egy ilyen nagyon jó tanács, hogy azt tud igazán jó lelki gondozó lenni, aki tud igazán jól kérdezni. A jó kérdésnek ugyanez a szerepe az emberi beszélgetésben is, hogy az ember segít megfogalmazni valamit, valamire rákérdez, amire talán ő nem is gondol. És amikor kérdezünk, ebben az is benne van, hogy háttérbe tesszük önmagunkat, hiszen aki kérdez, az nem szokott sokat beszélni. Engem mindig a hideg kiráz, és sokáig nem tudom hallgatni az olyan podcasteket, beszélgetéseket, ahol a beszélgető riporter az ilyen 5-6 perces kérdéseket tesz fel. És a másik annyit tud mondani, hogy igen, tulajdonképpen amit elmondtál, ez pontosan így van, és saját magát akarja hallani. Volt ilyen, még a korábban akár kollégám is, hogy az ember megtépte magát, akár amikor én voltam a beszélgetőtárs, akár pedig ezt láttam, mindig nagyon figyeltem arra, hogy akit kérdezek, hogy ő tudjon válaszolni, és nem nekem kell megválaszolni a kérdést. Tehát nagyon fontos az, hogy tudjunk mi is jól kérdezni. És Jézusnak egy-egy ilyen kérdése, az nagyon meghatározó. Csak ezt nem jött még egy-egy sorsdöntő pillanatban, amikor megkérdezett a tanítvány, hogy ti is el akartok menni? És mennyi minden átszaladt az agyukon, és mennyi mindenre gondoltak? A mai igényben is teljesen természetes, hogy Jézus nem arra kíváncsi, hogy most itt ki mit mond róla, hát pontosan tudta, hogy az emberek miket beszélnek róla, hanem a tanítványokat szembesítette. Úgy általában megkérdezi, hogy minek mondanak az emberek, és utána nagyon személyes kérdés, hogy ti kinek mondtok engem? És ez egy személyes hitvallás, hogy te személy szerint kinek mondasz engem. És itt eljött a tanítványok életébe, még ha csak Péter felel hangosan, egy nagyon fontos pillanat, amikor erre felelni kellett. És Péternek a felelete, és ez most számomra is egy ilyen nagyon új üzenet volt ennek az egész történetnek a kapcsán, hogy azt mondja, hogy te vagy a Krisztus. És ez egy nagyon-nagyon fontos hitvallás, de Péter, és ezt nevezzük ugye ilyen anakronizmusnak, amikor visszavetítünk dolgokat, tehát a teljes Krisztus kép, hogy kicsoda a Krisztus, az csak Jézus golgotai halála és feltámadása után volt ismert. A Krisztus szó már akkor is jelentett valamit, de nem azt, amit a mi számunkra. Ugye a Krisztus szó az felkentett, megkentett jelent, a héber messiásnak a fordítása, és az Ószövetségben is használták ezt a szót, de ott még egy másfajta kép kapcsolódott hozzá, hogy abban az időben a királyt, a papot és a prófétát kenték föl. Tehát amikor azt mondja itt Péter, hogy te vagy a Krisztus, akkor azt vallja meg, hogy te egy Isten által megbízott, kijelölt, kiválasztott személy vagy. És ebben kicsit az is benne van, majd látjuk, hogy Péter azt gondolja, hogy ha te egy ilyen elismert személy vagy, akkor jó hozzá tartozni, és egyáltalán nem olyan folytatásra számít Péter, amit Jézus után elmond. És amikor Péter ott felháborodik, akkor kiderül, hogy ő nem is érti, hogy ez mit jelent. Nem is értette, mert még egyszer mondom, Jézus halála és feltámadása előtt ez a szó, ez még a zsidó messiás szónak felelt meg, ami alatt még nem értették azt a mélységet. Kimondott valamit, ami utána igazából tartalommal telt meg, és nagyon sokat kellett még tanulni. És ez a következő történetből derül ki, hogy amikor Péter bizonságot tesz, hogy te vagy a Krisztus, mondhatnánk úgy is, hogy megvan a dogmatikai alapvetés, amit mindenki el tud mondani, jaj, de szép elmondta, te vagy a Krisztus, de azt mondja Jézus, hogy oké, de ez mit jelent a hétköznapokban? És azt mondja Jézus, hogy és tanítani kezdte őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletni, de harmadnapra fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről. Ugye egyszer csak összeütközik az, amit Péter elképzel. Hát ő nem olyan messiásra gondolt. A zsidóságnak egy nagyon kis része itt olyan messiásba, aki meghalni és szenvedni fog. Milyen jó egy olyan Krisztusról bizonságot tenni, aki főpap, aki proféta, aki király. És akkor Jézus meg arról beszél, hogy őt megverik, hát ilyen nem történhet egy a messiással. És talán értjük meg, érezzük, hogy miről szeretnék beszélni. Ezért csattan ki belőle utána a mondat, hogy Péter ekkor félrevonta őt, fedeni kezdte, ő azonban megfordulva a tanítványára tekintve, megfedte Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Mennyire megrázó, hogy van egy képünk Krisztusról, aki uralkodik, aki dicsőséges, aki visszajön, ugye a zsidóság, ezt a háromfajta messiást ezt nagyon szépen megrajzolta, mindenhol jó volt a seregébe tartozni. És akkor Jézus a messiásnak egy olyan értelmezéséről beszél, ami a zsidóságnak a tanításában benne volt, elég Ézsaiás könyvére gondolni az Úr szenvedő szolgája, de ilyen Krisztust, ilyen messiás senki nem akar. És amikor Jézus így kezd el magáról beszélni, akkor Péter megdöbben. Ezt jelenteni valóban a Krisztus szó? Valóban ennek kell történnie? És itt van, amikor Jézus először beszél nyíltan ezekről a dolgokról. És bár itt nincs kérdés, de ott lehet Jézus szívében az a kérdés, hogy na most így is, ha ilyen Krisztus vagyok, akkor is akarsz követni. És ezen Péter és a többi tanítvány nagyon elgondolkodik, és Jézus nagyon őszintén beszél, mert ilyen kifejezéseket használ, sokat kell szenvednie, el kell vettetnie, meg kell öletnie, harmadnapon fel kell támadnia. Így az üdvösség útja az nem a diadalnak az útja, hanem sokszor bizony a szenvedésnek a mélységein vezet át. És Jézus azt kérdezi tőlük, hogy ezen az úton is velem akartok eljönni, ami ennyire nagyon-nagyon nehéz lesz. És Péteréknek azt kell eldönteni, hogy egy olyan úton járnak-e az Istennel, ami szembe megy a vágyaikkal, mert ezt senki nem akarja önként. Ha csak nem valami kemény mazohista, de alapvetően az ember nem ezt szeretni. Sokkal könnyebb utat szeretne. És teljesen érthető Péternek ez az emberi reakciója, hiszen Jézust feltentnek messiásnak, Krisztusnak nevezni egy nagyon szép dolog, de ha ezzel együtt jár az is, hogy nem az uralkodásba veszek részt, hanem a szenvedésbe, akkor mit kezdek ezzel az egésszel? És amikor Jézus ezt az egészet tisztába teszi, akkor beszél utána az ő követéséről. Ugye Péternek a tiltakozása az nagyon-nagyon egy emberi logika alapján működik. Azt mondja, hogy a szenvedő kereszten meghaló Jézus nélkül nincs semmi. Ez, amit meg kell értenünk. Tehát azt a Golgotai kereszten meghaló Jézus teljesítette az Istennek az akaratát. Nagyon fontos volt minden, amit előtte csinált, de ezen keresztül vezet az út. Vagy ilyen Krisztusunk van, vagy semmilyen. Persze most majd halljuk a következő vasárnapokon, de az ennek a következménye, hogy győztes úrként visszatérő Jézusunk is van, de nem ezzel kezdődik a történet, hogy mi egyből a győztes Jézushoz így csatlakozunk, és dicsőségbe megyünk át. A földi életben itt azért még sok minden van. És Jézus pont ezért beszél ilyen keményen, hiszen talán máshol ezt nem is halljuk, hogy sátánnak nevezi. Azt mondja, ez a lehető legördögibb gondolat, hogy erről akarsz eltéríteni engem. Amiben én az igazi Krisztusnak a tervét megvalósítom. Talán ez így érthető. Amikor azt mondjuk, hogy kereszt nélkül koronát szeretnénk, akkor az egy ilyen ördögi dolog. Mert itt mindjárt látjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy amin én átmegyek, az, hogy tanítványok is át fogtok menni. És sokan azt mondják, legyen kereszténység, de ne legyen áldozat, legyen megváltás, de ne legyen mellé bűnbánat és bűntudat. És ez egy hatalmas kísértés az egyháznak. És Jézus látja, hogy milyen keményen fogalmaz, hogy ez egy ördögi dolog. Krisztus, akkor így fogalmazott talán kicsit furcsán, Krisztus levenni a keresztről, és anélkül beszélni róla. Mert ott volt a mi megváltásunk, és abból következett minden. És ugye ez eddig így mondjuk azt, hogy az etikai rész, amikor Jézus ezt helyre teszi, és jön a kérdés utána a tanítványokhoz, hogy mire elég a te hitvallásod? Elmondom, hogy most mit jelent engem követni, szeretnéd-e ezt? És hát abból kiindulva, hogy azt mondja Jézus, hogy ez egy kemény küzdelem lesz, ebből kiindulva azért itt is látjuk, hogy kemény dolgokat mondja Jézus. Ekkor magához szívta a sokasságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét én értem, s az evangéliumért megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy? Mert mit is adhat az ember váltságul az életéért? Mert ha valaki szégyel engem is az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Sokan mondják azt, hogy kövess engem, jöjj utánam. Nem tudom, hogy kinek szól úgy a programja, mint Jézusé, aki azt mondja, ha utánam akarsz jönni, akkor ezt a három dolgot teljesítsd. Tagadd meg magad, vedd fel a kereszted és kövess engem. Hát ezzel a programmal nem tudom mennyien maradnának ott valaki mögött, de Jézus nekünk is ezt mondja, hogy ez a tagadja meg magát, ez számomra azt jelenti, amiről az egész szakasz itt szól, hogy ne a saját akaratodat tedd a középpontba, mert ugye az egónak vannak vágyai, tervei, amiből szeretne kiteljesedni, hogy elképzeljük, hogy hogy lenne ez jó, és lehet, hogy az úgy fizikailag valóban jó lenne nekünk, csak éppen nem az Isten útján járnánk. De az legyen a célunk, hogy Isten akarata van a középpontban. És ugye itt, amikor beszél Jézus az életről, hogy megnyeri, elveszíti, akkor itt nem ugyanarról az életről beszél, ugye azt mondja, aki nagyon-nagyon ragaszkodik a földi életéhez és a földi dolgaihoz, az elveszíti az Isten országát, és aki pedig Isten országának a dolgait és Isten akaratát állítja a középpontba, az nyeri el Istennek az országát. És lehet, hogy ez lemondással jár bizonyos dolgokról itt a földön, de sokkal nagyobb a jutalom és az ajándék. Hadd használjak egy szót, és ez pedig a konzekvens szó, tehát a követés ebből kiindulva egy nagyon-nagyon konzekvens dolog, amiben benne van egy nagyon konzekvens kereszt hordozás is. De azt mondja Jézus, hogy ez az egyedüli élet. Tehát más nincsen, aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Ugye ez egy ilyen nagyon-nagyon paradox kifejezés, hiszen az emberileg megmentett élet, az egy olyan élet, ahol én próbálok nagyon kényelmesen élni, nagyon önző módon élni, megmentem magamat minden gondtól, nehézségtől, problémától, megmentem magam minden áldozattól, mindentől, ami kényelmetlen, és közben nem veszem észre, hogy ezzel valami sokkal értékesebb dolgot vesztek el. És itt kell egy ilyen új látásszög az ember életébe, és ez nem könnyű, ez azért nem könnyű, mert valahol Isten azt várja tőlünk, hogy azzal a földi testünkkel, azzal a ide kötött életünkkel, ami ezt tartja igazán sokszor fontosnak, ezzel gondolkozzunk valahogy egészen másképpen, és tudjunk más dolgokat értéknek látni és fontosnak látni. Ugye kicsit erősnek hangzik sokszor Pál apostolnak a szava, amikor azt mondja, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent, ami itt van. Most ezt nem úgy értsük, hogy akkor itt ilyen teljes lemondásba kell élnünk, de azt mondja, hogy igazán ehhez képest valami sokkal fontosabb dolog van, és ezt fölfogjuk, akkor ez már nem áldozat. Tehát lemondani valamiről, ami engem lehúz, ami engem tönkretesz, ez nem egy áldozat, amíg az ember erre nem jön rá. Nem jön rá, addig sokszor nagyon-nagyon nehéz. Tehát kell egy ilyen új látószög, hogy én Isten országa felől nézem az életemet, és azt teszem meg, ami ott ebben az országban igazán fontos és hasznos. Kicsoda Jézus? Ugye ez a kérdés volt az elején. Kicsoda ő nekem? És hát erre az a válasz, hogy egy olyan Krisztus, aki a Golgotai kereszten meghalt értem, aki lehetővé tette azt, hogy ma itt úrvacsorát vehessünk, és aki elmondja őszintén, hogy nem lesz könnyű az én követésem, de rengeteg ajándék és rengeteg szépség lesz belőle, főleg ha arról az oldalról nézzük, Istennek az oldaláról, és azokhoz a dolgokhoz ragaszkodunk igazán. Amen. Imádkozzunk. A jó a harca végső, az legyen vigaszom, hogy tövisektől vérző szent arcod láthatom. Rád egyedül rád nézek, ki értem szenvedtél, hitem átölel téged, ki így hal, él az él. Mondjuk Istenünk ad, hogy valóban mindazt, ami elszakít tőled, mindazt, ami földre von minket, mindaz, ami olyan gondolat, amire te azt mondanád, hogy távozz tőlem, Sátán, ezt el tudjuk vetni magunktól a te szent lelked segítségével, és tudjunk egy egészen új életet élni, egy olyan életet, ami nem ebből a világból való, hanem ez a világ a meghatározó, hanem ahol a te országod, a te szavad, és a te szent lelked munkálkodik a mi életünkben. És Úrunk Istenem, köszönjük neked, hogy most mindazt, ami ott van és elszakít tőled, mindazt, ami nem jó az életünkben, letehetjük a te színed előtt. Úrunk Istenünk, való bűnös emberek vagyunk, félünk talán a fájdalomtól, félünk a kereszthordozástól, de otthon ne legyünk gyávák, és ne futamodjunk meg, ha úgy hozza az élet, nem tudjunk ott is bizonságot tenni, és te veled járni. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket!